1001 ötlet és minden, ami utána jön.
És mi volt az, ami megfogott?
Az orgonának a magasztossága, annak a varázsa, annak a szépsége, az új, hogy ez most teljesen új, és az énekek.
Azt hiszem, hogy Kolozsváron is nagyon fiatalon kezdtél kántorként.
21-et ötöttem utána, tehát 2000.
Akkor még 21 se.
21, igen, 20 éves voltam, amikor kerültem. Akkor nem fogtam fel, mit jelent Szentmihály, tehát ez nem is jöhet szóba. Látom azt, hogy mi volt, és hogy milyen gazdag volt ez a tevékenység. Régen is. Ez bőven elég ahhoz, hogy próbáljam meg valamilyen szinten ezt fenntartani.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pék Kristálybea vagyok. Potyó István, a Szent Mihály templom kántora immár 20 éve szolgálja közösségét. Bár már kiskorától zenél, nem volt egyértelmű, hogy zenei pályát választ. A kántorság, mint szakma, jó találkozások során vált elképzelhetővé számára. Farkas Áron a Brassó belvárosi Szent Péter és Pál templom egykori kántora gimnazista korában felkarolta és jóformán hagyta, hogy a fiatal fiú felfedezze magának ennek a szakmának a szépségeit. Fiatalon kapta a Szent Mihály templom kántori posztjára is a felkérést, 20 éves volt, amikor Kolozsváron munkához látott. És azóta is mindig talál újabb és újabb kihívásokat, megvalósításra váró feladatokat. Egy kántor néhány napot leszámítva jóformán egész évben szolgál. A kolozsvári Szent Mihály templom Szent Cecília kórusa révén, amelynek szintén Potyó István a vezetője, a világiakhoz is szól különböző koncertek révén. A mai 1001 ötletben a kántori hivatás velejáróit próbáljuk feltérképezni. Gondolt egy gyerekként arra, hogy zenész legyen. Innen indítjuk beszélgetésünket.
Nyilván a tanulmányi út, a tanulás, főleg fiúknál azért az mondjam úgy, hogy komoly motiválás nélkül nem megy, legalábbis az én esetemben, tehát azért nagyon, főleg a gyakorlást, meg minden azt nagyon-nagyon kellett követni, és az volt az áldás, hogy a zongoratanár nem nagyon szigorú volt, úgy féltem tőle, mint a tűztől. Viszont olyan dolgokat tanultam meg, mit tudom, ötödikes, hatodikosként, amiket majd később is mindig tudtam. Tehát mit tudom én, formatani dolgokat, vagy olyan dolgokat, amik később tanítanak elméleti órán. Ugye én külsős voltam, Brassóban nem volt zeneiskola, és külsősként jártam az elméleti és hangszerórákra, külön jártam be délután. És akkor azért ott, na, románul is volt, tehát azért az is jelentett némi nehézséget, de harmadikos koromtól, akkor volt egy váltás, egy másik tanárnőhöz kerültem szerencsére, és akkor ő nagyon szigorúan vett, és az kellett, nekem arra szükség volt. Bár nyilván akkor nehéz volt, szomorú voltam, meg sírtam kölyökként minden, de azért nagyon kellett, hogy ez így alakuljon. Párhuzamosan ment, a templomban való muzsikálás az teljesen más volt. Én azt hiszem, akkor nem is köttem össze, ezt kimondottam, vagy nem. Az egy dolog volt, és ez egy teljesen másik. De nyilván hasznos volt minden tudás, és a billentyűn való tanulás is nagyon hasznos volt, mert előbb-utóbb akkor billentyűn kísérhettem az ottani énekegyüttest és ifjúsági kórust. Majd úgy, hogy bekerültem ugye kicsi pásztorfrújásként, majd billentyűsként, és majd mikor nagyobb, már illicemos lettem, akkor én vezettem a kórust. Tehát, hogy így haladt ez a folyamat, és az akkori emberekkel még mindig nagyon jó kapcsolat van, tehát jó találkozni velük, amikor sikerül hazamenni, vagy akár összefutni velük.
Végül aztán a liceumot végezte Gyulafehérváron.
Én egyrészt nem akartam Szentgyörgyre menni a zene liceumba. Gyulafehérvár nem is jött nagyon szóba, tehát akkor még nem volt ez tudatos, ez a pálya, hogy ugye akkor nem igazából csak az ifjúsággal működtem, tehát nem volt szó erről. És ugyanakkor egy nagyon erős baráti közösség alakult ki a többi magyar iskoláknak a közösségével, tehát főleg egy közös tábor miatt a nyáron, amit brassi magyar iskolák tartottak, és én nagyon akartam velük lenni egy közösségbe, egy osztály. Így ott Brassóban végeztem az áprilisi gimnáziumban informatikát, ami nyilván azért nehézséget jelentett bizonyos szempontból, de azt egyáltalán, az mai napig nagyon szerettem, és nagyon jó közösségünk, nagyon jó csapatunk volt. akár azóta is van olyan 13 éves osztálytalálkozót tartottunk, vagy mit tudom én, vagy összefutunk évente, tehát most is tartjuk a kapcsolatot, jó közösség volt, és nagyon szerettem volna oda menni, és oda is mentem. De a zenél is nem hagytam abba, tehát párhuzamosan a szüleim is szerencsére jónak látták, hogy még magánórákon folytassam a zongoratanulmányt is. És ez azért is volt, mert a zongora főszakra nem voltam alkalmas. Tehát egyszerűen nem voltam annyira jó ebben, hogy most azt mondjam, hogy zongorán főszakot tanuljak. Volt egy, emlékszem most is az idézetre, a tanárnő mondta, Dakai Baját, Sinuru Pepu Jánu, akkor talán mást is lehet érdemes tanulni. És teljesen igaza volt, és nagyon jó, hogy ezt meg tudta mondani. Tehát volt hozzá rátermettsége, és felvállalta azt, hogy igenis, jó, rendben van, de nem lesz szólista, vagy nem lesz olyan szinten soha, hogy most ezt érdemes legyen folytatni.
És ilyen ez nem okozott csalódást?
Nem. Én a haverokkal akartam lenni az áprilisban, és akkor be is jutottam, tehát jó volt. És matekből is kellett nyilván pótolázni, de hát annyira voltam, hogy azért sikerült a felvétel, és akkor így kerültem ebbe a közösségbe.
És mikor vált tudatossá benned az, hogy esetleg ezzel a kántossággal szakmaként is lehet foglalkozni?
Az 11-es koromban. Volt egy jó időszak arra, úgy emlékszem, amikor úgy tudtam, hogy az infosztályban nem állok helyt, tehát nem bírom. Tehát a matekot nem nagyon nehezen. De na, jó volt a pattársam, ügyes volt minden. Úgyhogy amit lehetett, pótoltam irodalomból, hogy ugye legyen ez kölcsönös, ez a segítség. És volt egy jó időkeresés, amikor nem tudtam, hogy mi legyen, hogy legyen. Tehát, hogy bosszantott háttérbe, de hát éjfőként nem beszélsz erről, azt hiszem, fiúként legalábbis az én esetemben. És aztán rátaláltam, egy jó barátom vizsgázott, és ő általa fordult meg a fejembe, hogy mi lenne, ha. Akkor megtaláltam ezt a világot, ami jó, nagyon wow volt, nagyon emlékszem, hogy nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon érdekelt. Egyszer csak leesett, hogy hát miért ne? És utána alakult ki ez a barátság. Nagyon csodálkoztak, hogy úgy befogadott Áron, Farkas Áron, aki közben elhunyt pontosan két hónapja, úgyhogy már fent muzsikál az égi kórusba, és hogy annyira elfogadott úgy, mint ilyen, ugye suhancként, hát 11-es azért, na. Meg bármikor bemehettem akár hozzájuk is otthon, és nagyon szoros kapcsolat alakult ki.
És mi volt az, ami megfogott ebben?
Szerettem azt, hogy az orgonának a magasztossága, annak a varázsa, annak a szépsége, az új, hogy ez most teljesen új, és hogy biztos az is jött, hogy bízott bennem, hogy látta azt, hogy ebből lehet valami, és az énekek, tehát hogy ezeket az énekeket, ugye a hagyományosabb énekeket én nem ismertem annyira, tehát nyilván tudtam róluk, meg stb., de hogy nálunk ugye, hogy lévi népvisági kórus volt más, és nagyon megtetszett az a szépség bennek, meg ahogy ő játszott, ahogy ezt előhozta, ahogy énekelte, hogy már becsukott szemmel is akár, vagy bárhogyan, mert hogy hát nyilván sok év tapasztalat után ez milyen jól ment. És ez nagyon-nagyon magával gondolt, meg közben nagyon ritkán láttam kicsit improvizálni, és meg ilyen dolgokat. Meg akkor elkezdtem járni a nagy kórusba is, az ottani kórusba is, az ottani muzsika is nagyon meghatott nekem, az nagyon hiányzott. Az emlékszem, hogy első évben egyetemen is nagyon pozitív hatással volt az, és nagyon-nagyon meghatott az, hogy végre lehet komoly műveket kórusban énekelni. Tehát az azért az sokat hozott magával.
Nagyon fiatalon kaptál kántori megkereséseket, hát csak ha azt veszük, akkor, hogyha jól tudom, akkor Brassóban a Ferences Kolostorban ajánlottak fel még érettségi előtt neked kántori szolgálatot, bár azt igen. Akkor nem vállaltad.
Igen. Tehát helyettesítettem már azelőtt, ha kellett, tehát például nyáron a kollégákat helyettesítettem, vagy ha kellett menni valahol a helyettesítettem, akkor úgy jártam. Tehát a kántorvizsga környékén már nem emlékszem pontosan, hogy most előtte vagy utána, biztos, hogy nem, azelőtt is már, mikor úgy volt, játszottam, ha kellett menni. És akkor igen, tehát még az érettségi előtt kérdeztek meg, hogy akkor szeretnék-e, és miután megvolt akkor, és nem mentem el külföldre tanulni akkor, mert hogy volt egy ilyen kérdés, és hogy akkor külföldön tanulni, és akkor igen, akkor elkezdtem a szolgálatot. Hát első év, ugye október 1-én kezdődött az egyetemi év, és szeptember 20-án kezdtem a szolgálatot.
És milyen volt ennyire fiatalon kántori szolgálatot teljesíteni? Először Brassóba, és aztán azt hiszem, hogy Kolozsváron is nagyon fiatalon kezdtél kántorként tevékenykedni, akkor 21 éves voltál.
Hát 21-et töltöttem utána, tehát 2000.
Akkor még 21 se.
21, igen, 20 éves voltam, amikor kerültem. Én, nekem nagyon jól, tehát én nagyon szerettem azt csinálni. Persze az éretlenség, meg az életre való rálátás másabb fiatalonna, tehát azért Visszagondolva biztos, hogy csináltam sok butaságot, amire az majd idővel jön rá az ember, hogy azt nem így kellett volna, vagy úgy kellett volna. De végül is mindig elvégeztem a munkámat, ahogy kellett. Tehát úgy gondolom, hogy azért, amit tőlem tehető volt egy ilyen kisebb közösségbe, azt megtettem. És ugyanúgy folytattam párhuzamosan, tehát azért nem szakadtam el az előtti együttesektől, kórustól, de már, mit tudom én, tehát az egyetemi kollégákkal akkor már énekeltük a templomba, tehát akkor kisebb csapattal akár, és kisebb koncerteket tartottunk, meg énekeltünk. Abban az időben volt egy külön kórus az egyetemen, akik a mester is hallgatóknak kellett énekeljenek, ugye a mester is hallgatók karvezetésből.
Ez még Brassóban?
Ez még Brassóban, igen. Az első két évet ott végeztem az egyetemen, és akkor ott volt. Tehát ami nehéz volt, az már itt nagyon nehéz volt a kezdés. Teljesen ismeretlen város, nincs senki ismerős, de elvárások vannak, ugye hagyomány van, ezek mind ott voltak, tehát azért nagyon nehéz volt, de az elején hál' Istennek volt segítség az elődöm személyében is, aki a kommentel, de még az első ünnepet előkészítette, és abban azért hálás vagyok, illetve volt egy karvezető is, aki a kórussal foglalkozott, és besegített is neki is. Hogy... Tehát az első pár átmeneti évet azért ott kellett, nem is vehettek komolyan, tehát tényleg.
Mesélted azt, hogy amielőtt elfogadtad volna a kolozsvári felkérést, volt egy hosszú, szinte egy órás beszélgetésed az akkori esperessel. 5 nap állt rendelkezésedre, hogy akkor eldöntsd, hogy jössz vagy nem, és a 6. napon már költözni is kellett, és itt kellett lenni Kolozsváron.
Ugye egyetem is volt, tehát az is volt a kérdés, hogy ez hogy, tehát hogyha egyáltalán igen, akkor az hogy lesz a működés. Én nyilván eldöntöttem egy időn túl, hogy igen, hát hogy ne, új dolog meg, tehát hogy akkor nem fogtam fel, mit jelent Szent Mihály, tehát ez nem is jöhet szóba, lehet, hogy még most se teljesen, de kivártam az 5 napot, és akkor adtam arra választ. A szüleimnek az volt a kérdése, hogy az egyetem az menjen, tehát az ne legyen probléma, és megérdeklődtem addig, hogy ennek mi a procedúrája, hogyan lehet azt megoldani, és akkor igen, mondtam, hogy igen, vállalom, és akkor na jó, akkor hónap ekkor itt kell lenni. Mondom, jó. Na hát megérkeztem akkor másnap, ez pont június 26-án érkeztem, másnap június 27 volt, azt azért tudom, mert ugye az Szent László napja, úgyhogy akkor lehetett tudni, és akkor azelőtt való nap összehívtak egy hirtelenbizottságot, aki vizsgáztam meg mindenféle. Teljesen új világ volt, csomó kérdés, csomó minden más világ, így 20 év távlatából, most már 20. karácsony lesz most, akkor mondhatom, hogy akkor, na, kimondottan, főleg az első pár év, de hát nem adnám semmiért, tehát azért nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt csinálhatom itt, ezekkel a kiváló vagány emberekkel, meg helyen.
Mi egy kántornak a feladata? Tehát, hogy ti a Szent Mihály templomnál azt hiszem, hogy 3 kántor is van, de ez nem azt jelenti, hogy akkor olyan egyszerű lenne a munkátok, mert hogy folyamatosan jönni, menni kell, és soha nincsen szabad nap.
Hát a szabad napokat úgy próbáljuk beosztani, hogy egy legyen azért hetente. Tehát azt úgy osztjuk le egymás között a szolgálatokat, hogy egy nap jusson. Mindenkinek más napon nyilván, kinek hétfő, kinek csütörtök, kinek szombat. De az is olyan, hogyha éppen szombat a szabadom, de másnap nagy ünnep van, és próbálni kell, akkor elmarad. Ez van. Na, de akkor van máskor, amikor egy picit szabadabb. Sok minden van. Tehát az én szempontom nyilván a kórus élet megszervezése, tehát ez a művek előkészítése, a mindenféle, ami hozzátartozik, ezt megtanulni, nyomtatni, kigondolni, hogy mi legyen, hogy legyen. Tartani a kapcsolatot mindenkivel, megszervezni, hogy mindenkivel lebeszélni, hogy ekkor tud-e jönni, nem tud jönni, akkor ha nem jön, akkor melyik szólom áll gyengén, akkor ott próbáljuk meg valakit keresni, segíteni. Akkor ezen kívül nyilván nagy részét képezi az egyetemi rész is, de az ottani feladataim azért oda is ugye eloszlani, hogy az órákat megtartani, azra felkészülni. Akkor az egyesületünk működése, az Egyházzenek Kolozsvár Egyesület működése, azon kívül, hogy a koncertszervezés van, ami az egyik úgymond fő ág, de azon kívül támogatjuk azokat, akik gyakorolnak nálunk, akkor pályázatoknak az elszámolása, tehát ez a úgymond az egész ügyvitel, ami azt jelenti, hogy a felkéréseknek az áttekintése, mit lehet, mit nem. A kollégám foglalkozik azzal, hogy ami a Szent Mihályba beérkezik, szinte hetente valamilyen kérdés, akkor ezt akarnak, azt úgy akarnak, és ilyesmi, és azokat átfésülni, hogy mit lehet, mit nem. mikor egyáltalán, vagy mit akarnak énekelni, tehát hogy ezek is ide tartoznak. Akkor a különböző logisztikai beszerzések, vagy bármit, ami ugye a templomnál azért meg kell oldani, hogy rendben legyenek a dolgok. Tehát sokféle feladat van, ünnephez kötött különböző előre megbeszélések, tehát hogy akkor a, nem tudom, most egy példát az úrnapjánál, hogy akkor az úrtárok kihelyezése, hogy hova tesszük, a polgármester hivatallal való kapcsolat, állandó kapcsolatban lenni, amennyire lehetne, hogyha nem, akkor rögtön valamit szerveznek a főtér, ami behaladszik. Ez kicsit nehéz kérdés, alakulóban van, de soha nem tökéletes. Ugye hát most is ránk vannak építkezve jóformán, tehát a tehát nagyon, nagyon sok minden, ami befolyása. Most például az, hogy a házszentelés ugye bejelentkezés alapú, hogy azt jól tájékoztatni, hogy tehát a pandémia utáni időtől már nem lista szerint megyünk, tehát akik úgymond be vannak hozzánk jelentkezve, hanem azokhoz megyünk, akik ezt külön igényelik. Sokkal meghittebb azóta, sokkal jobban arról szól, ami tényleg, hogy a nem ők jönnek most el a templomba, hanem mi jöhetünk el hozzájuk, és közösen imádkozunk pár percig az új esztendőért, a családért, az egészségért, és láthatjuk őket ezt közelből a saját otthonjukban, és ez kell legyen, és nem az, hogy akkor jó, most jöttek, pont. Na, tehát, hogy ilyen szempontból ez is nagyon szerintem értékesebbé vált, és jobbá. Tehát most pont ezek a dolgok futnak. Igen, tehát az év leforgás alatt mindig egy-egy újabb esemény következik, amire majd készülünk előre, és annak minden háttérmunkáját elő kell készíteni. Az ablakvadászat például, tehát annak is egy rész van.
Úgy látom, hogy rengeteg szervezés, rengeteg adminisztráció, rengeteg munka van, ami hozzá tartozik. Hogyan lehet ezek között megőrizni hát a kreativitást, vagy a zenének, a felfedezésének az örömét, mert hogy azért mégiscsak ott van a kezedben az, hogy eldöntheted, hogy a Szent Cecília kórussal milyen művekkel készültek, vagy éppen a következő ünnepre milyen énekeket, vagy milyen műveket készítesz elő.
Hát ez nagyon szeretem egyébként, ez kimondottan szokta az egyik zenész kolléga, aki tehát hol találtad? Mondom, ez a munkám. Ez a munkám, hogy amikor úgy van, igen, ez egy hosszabb folyamat, hogy meghallok valamit, vagy rá találok valamire februárban, ez nagyon jó lenne, de akkor ki kell gondoljam, hogy mikor van az a pillanat, amikor ezt meg lehet csinálni, vagy mikor tudjuk összehozni, mikor van az, amikor itt vannak az egyetemisták még, de nem annyira lekötöttek, tehát a próba folyamatot ki lehet gondolni, hogy jó legyen, megbírjuk-e biztos arra az időpontra. Most például elég szorosan jön ki az, hogy szeptember végén van a Szent Mihály búcsú, ugye arra nyilván készülünk, és rá rögtön egy hónapra november 1-ére, most már tavaly és idén is egy egyházzenei áhítattal kohászkodtunk zenéleg az elhunytak lelki üdvéért, de az elég közel van, tehát hogy úgy kigondolni, hogy olyan smi kerüljön előadásra, amit azért egy hónap alatt meg lehet szólaltatni. Idén szorosod, úgy érzem, kicsit ráfért volna még egy november 1-i héttel később, de reméljük, hogy még egyszer majd, amikor elővehetjük. Tehát igen, tehát ez az a keresés, az új művek megtalálása, azt nagyon szeretem. Tehát az mikor valamit olyasmit találok, ami rendelek is kottákat, elég, nem túl gyakran, de azért igen. Majd a kottatárot is kutatom, az elődeinknek a jó feljegyzéseit, hogy a figyelem a szopránit falcsul, egy régi nagy ceruzával fel van írva a bőgő stím hátára, hogy az egyik farkas ödön misére. Úgyhogy vannak ilyen szépségek, vagy van egy Max Filke mise, ez egy osztrák földi zeneszerző, múlt század, tehát 1800-as évek közepe után írt ügyesen, és ott találtam meg például olyan fejezés, hogy valamikor a 1910-es, 11-es években még a magyar világban a hadseregtől hívtak rezeseket, mert hogy úgy volt írva, hogy ez a katona fújja úgymond a szólamot. Ez egy szép kutatói, tehát egy vagány munka ez, hogy találni új műveket, és változatossá tenni mindenképpen a repertoárt.
És az, hogy te hozzál létre új műveket, nem érdekelt soha? Mert
kérdezték
tudom...
még, úgy gondolom nem állok úgy, hogy érdekeset tud annyira. Van, amikor megzenésítek, hogy nagyon szükség van valamit, akkor igen. De nem... Tehát úgy a fejemben tudom, hogy mi az, ami tetszene, de leírni nem tudom, tehát hogy még, vagy nem tudom. De nem mutatok semmit, hogy olyan, hogy wow, ez olyan jó sikerült. Még amikor a diák kórusom volt a Bátoriban, akkor nekik is közben még besegítettem, írtam olyan művet, ami úgy gondoltam, hogy az érdekes lenne, vagy népdal megzenésítés, vagy néppének megzenésítést karácsonyra például. De nem írtam semmi olyat, amit azt mondom, wow, ez igen, nagyon jó. Thank you.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Potyó István, a Szent Mihály templom kantora, a Szent Cecília kórus vezetője. Kántor tulajdonképpen egyfajta átmenet a világi és a nem világi között. Hogy látod, feladatod az, hogy így kapcsolatot teremts a kettő között? Itt olyan értelemben, hogy el tudom például azt képzelni, hogy a hívek hamarabb tudnak hozzád szólni, mint most nem a papokat minősítem bármiféleképpen, de hogy hamarabb szólnak hozzád, aki úgymond közülünk vagy.
Van, biztos, hát felkeresnek persze, tehát hogy kéréssel, akár hogy közvetítsek, akár olyan szempontból is, amikor olyan dologról mi a véleményem, vagy hogy ezt hogyan közelítsék meg, és szívesen, és örülök neki, hogyha tudok ilyenkor segíteni. De azt is látom, hogy a zene, az egyházi zene, az nyilván úgy örömhirdetés, tehát evangelizáció, tehát hogy azzal tényleg azon fáradozunk, vagy az a cél, hogy akkor a lelkünk üdve valósuljon meg, és azt sikerüljön. És nagyon jó eszköz erre, tényleg felemelő tud lenni a szószoros értelmében, és akkor elértük a célunkat.
És hogyha már ennél az átmeneti, vagy ennél a közvetítői szerepnél vagyunk, akkor például azt érzem, hogy ha a kántor a világi és a nem világi között közvetít, akkor például a Szent Cecília kórus a hívők és a nem hívők között egyfajta kapocs. Említetted a november 1-i szolgálatotokat például, a kórusnak és a zenekarnak a koncertjét, ahol azért a padsorok között jócskán voltak olyanok, akik nem is biztos, hogy katolikusak, nem is biztos, hogy hívőek, viszont számunkra is valami nagyon fontos volt az, ami ott például létrejött.
Tehát ezt a rezgést, vagy ezt a lelki élményt, azt zenével feltétlen és nagyon el lehet érni. És igen, tehát és erre jönnek. És hogyha ezzel egy kicsit is a spiritualitást irányába tudtunk valakit terelni, és egy lelki szép élményt tudtunk létrehozni egymás között, akkor ez elértük a célunkat. Erről is beszéltünk egy kicsit, hogy technikailag nem volt tökéletes, akkor, amikor pontosan ez az esemény történt, tehát részemről is, meg mindjárt részről voltak még pontodlanságok, hibák, de az volt a célunk, hogy zenei fohász legyen. Az a része pedig az összejött, úgy gondolom, hogy az úgy állt össze az egésznek a boltíve, az egésznek a dramaturgiáját nem magam teljesen használni, de hogy kvázi ez lenne az egészben, hogy igen, hogy ez a lassú feszültséggyűjtés, amiben majd aztán a közös fohászban összejön az, hogy tényleg zeneileg és szóban is fohászkodtunk azokért, akik nem lehetnek velünk már, vagy csak lélekben, vagy csak az emlékeinkben, vagy gondolatunkban.
Azt mondtad itt az előbb, egy kicsivel korábban, hogy amikor ide kerültél 20 évvel ezelőtt, még nem is tudtad föltétlenül, hogy mit jelent a Szent Mihály templom. Mit jelent számodra?
Maga a templom méltósága megadja azt, ami kisugárzik belőle, hogy átmegyünk a főtéren, tehát hogy olyan nincs, hogy azt ne lásd meg. És tényleg nagy felelősség, sokszor látván ezeket a régi feljegyzéseket, mi mindent csináltok, hányszor, és hogy mi mindent elénekeltek egy éven belül, meg miket, úgy gondolom, hogy milyen kicsik vagyunk ahhoz képest sokszor. Persze nyilván kevesebben vagyunk azóta, tehát ez is benne van, tudom, de nem akarok ürügyet találni. Kérdezte még egy jó barátom, hogy ugye ez szépen megy, és hogy nem akarsz tovább, vagy valahol vagyunk. Annyi lehetős, annyi mindent lehet még. Tehát annyi lehetőséget látok, annyira több mindent még lehetne, amire még nem sikerült, vagy még nem volt kapacitásom, vagy egyszerűen még nem érettem rá, hogy nem. Tehát, hogy ezt úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség van, és ezt szeretném minél jobban, minél több tovább, és jól csinálni.
Kik azok az elődök esetleg, akikre építesz a munkát során? Itt mondtad, hogy azért találsz néha feljegyzéseket, szorozzál belé, tehát hogy azért csak valamilyen módon eléred azokat hát, az
szoktam
embereket.
Mondani, még megtartottak mostani, úgyhogy ez jó jel. Nem tudom, hogy névben kell ezt most kiemeljek valakit, hanem inkább azt látom, hogy azt a hangszert, ami oda elkészült és megvan, és 1759 óta sok fejlesztés és bővítés után, de még mindig ott van, és szolgálja a liturgiát, látom a nagyon gazdagodtatárat, látom azokat a szorgos kezeket, akik még amikor nem volt fénymásológép, akkor milyen szépen másolták mindenkinek, hogy meglegyen, és látom azokat a leírásokat, amikből ez ugye kisejlik, és olvasom, milyen események történtek, milyen ünnepek, vagy akár lelki gyakorlatok, vagy különböző zenei állítatok keretében. Látom azt, hogy mi volt, és hogy milyen gazdag volt ez a tevékenység régen is. Ez bőven elég ahhoz, hogy lássam, hogy, vagy próbáljam meg valamilyen szinten ezt fenntartani, és fejleszteni, folytatni.
És mik azok a lehetőségek, amiket már itt említettél az előbb, amiket szeretnél megvalósítani?
Hát itt látom azt, hogy különböző, még különböző együttesek, tehát hogy a kollégám vezet a gyerekkorúsan még jobban összedolgoznék egy konstansabb, úgymond szolgálattal, akkor egy csomó új művet megszólaltatni, sorozatokat, különböző, még az erdélyi egyházzenei kincsekből még, amiket sikerülne előhozni, akkor a koncert sorozat, ugye a nyári koncert sorozatot azt akár kicsit kibővíteni több hónapra, ha lenne erre keret is, meg mindenféle, ami ehhez működne, ugye brassóban elkezdik valamikor április végén, azt hiszem április végén, és tart október elejéig, tehát hogy ez itt is megvalósulhatna. Nyilván több intézmény van, tehát azért van két opera mellette, filharmoniás minden, de látjuk azt, hogy tehát a turistákat vonza, tehát nincs az, hogy nincsen látogatottság. Ezzel még jobban összehangolni ilyen zenei túrákat akár, hogy akkor ez hangszer bemutatóként is, de még ezeket a dolgokat. Na, tehát kisebb együttesek, vokális együttesekkel dolgozni, hogy akkor olyan dolgokat, amiket nem kell a nagy együttessel, de hogy azért technikailag nehezebbek azokat összehozni. Ugye most már megvolt a második egyházzenei biennália, annak is azt folytatni, tehát az is egy ilyen kő, ami folytatódik. Tehát na, látom ezeket, látom a külföldi templomokat, hogy hogyan működnek, milyen logisztika van, milyen úgymond kommunikáció kifele, tehát hogy ez minden működhetne még jobban, gondolom, és erre van mit javítani rajta.
Azt hiszem, bár én nagyon keveset tudok erről, de azt hiszem, hogy a zenetörténet igazából nagyon-nagyon sokat köszönhet a miséknek. Hát rengeteg zeneszerző van, aki miséket írt, viszont hogyha párhuzamba állítjuk a zenetörténetnek a nagyságait, azzal, ahogyan a hívek énekelnek a templomba, hogyan lehet mindkettőt valahogy fejleszteni és bekapcsolni, hogyan lehet egyáltalán bekapcsolni ezekbe a magasságokba a híveket?
Mind a két szálot fut, tehát összefonódik a liturgiában. Nem mondom, hogy ez a legjobb, tehát hogy ne értsen félre senki, nem ez a recept, vagy nem ez a tuti. Mi ezt próbáljuk, hogy mind a kettőnek legyen meg a méltó helye, mind a kettőnek legyen meg a méltó súlya és aránya, mert mind a kettőt egyenlően fontosnak találjuk. Tehát pontosan fontos a közös éneklés és a hívek szolgálata. Az utolsó időben nagyon sok olyan műt is próbáltunk énekelni, amiben mind a kettő összefonódik. Tehát van olyan Alleluja, amelyet zenekar kísér, de a fődallamot azt könnyen énekelhetik a hívek. Van karácsonyi introitus, ami kórusművel kezdődik, meg zenekari kísérettel, de átvezeti az introitusba, tehát a kezdőénekbe, és utána vissza a kórusművel, tehát hogy a kettőnek a teljes összefonódása, vagy a győzelemről énekelni, annak is megvan a zenekari változata, ugye azt tudnánk többször amúgy is énekelni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy annak egy más, tehát hogy a kettőnek pont így összefonódik, hogy akkor itt nem orgona is kísérheti, de ebben az esetben akkor a zenekar kíséri azt a fődallamot. Tehát, hogy erre kimondottan figyelmet fordítunk, és ezt így szeretnénk, hogy mind a kettőnek meg legyen a méltó aránya és súlya.
És hogyan lehet azzal, vagy mit lehet azzal kezdeni, hogy azért az egyházi évnek van egy ciklikussága, és mindig van örömünnep, és mindig van gyásznap is, tehát hogy egy kicsit megkötés, és egy kicsit szabadság.
Hát ez nagyon jó, ez nagyon jó, hogy így van, és ez pont ugyanezt ezt a szép egyensúlyt és arányosságot hozza. Most például vasárnap fogunk énekelni, és azért, mert advent van, nem énekelünk orgonakíséretes alkotásokat, tehát csak a cappella énekelünk, mert ez is hozza magával, hogy akkor arra figyelünk, hogy egy kicsit más hangzást hozunk, és kevésbé ünnepélyes, hanem az adventnek nem a vásárszerű részét hozzuk magunkkal, és a nagy csindarattát, hanem épp azt a egy várandós anyának a szülés előtti azért nehezebb időszakát.
Most van a róráték időszaka is, tehát hogy reggel 6-kor már kezdődik a szolgálat. Mit jelent nektek, vagy mit jelent neked elsősorban így ez az időszak? Gondolom, egy sokkal munkásabb periódusa az
életednek. Másképp alakítjuk mindig az időszakokat. Ez az időszak szépen reggel hajnallal kezdődik. Nyilván nehezebb, kicsit meg korábban kell kelni, tehát azt nem, ez miatt nehezebb, de igyekszünk ugyanakkor kicsit hamarabb nyugovóra térni, hogy ez teljesen az csak jó dolog. És abban áll most egy kicsit a nehézség ilyenkor, kicsit ez húsvéttal is párhuzamos, de ugyanúgy ugye bőt van, hogy ilyenkor sokan elutaznak, kórusból is sokan elutaznak, úgymond hazautaznak, és akkor nagyon jól meg kell gondolni, hogy mit fogunk énekelni, hogy az álljon a lábán azokkal az emberekkel, akik itt vannak. Úgyhogy ez egy picit más logisztikát igényel, megszorítani akár olyan embereket, akik ilyenkor ide jönnek haza, de tudom, hogy jó énekesek vagy jól zenélnek, és akkor őket meghívni, behívni a csapatba. Nyilván ők nincsenek állandó kapcsolatban ezzel, és azon kívül a róráték azok úgy megadják az egész napnak a hangulatát eléggé. Annyival változott, hogy most nem minden nap megyek reggel, tehát elosztottuk egymás között, hogy mindenkinek legyen része ilyen szempontból. Furább egy kicsit nekem ez a helyzet, de van elég dolog az mellett, úgyhogy nem feltétlenül most ezt így élem meg, ez így történik idén. Nincsen párhuzamosan, de régebb volt később is, vagy más nyelven is akkor áttedvődő, de most nincsen. Könnyebb bizonyos szempont, az ébredés szempontjából, de szeretem a varázsát, tehát az mindenképpen szép a róráti.
Korábban mondtad azt interjúkban, hogy azért Kolozsvárnak a gazdagsága, vagy zenei gazdagsága az elég sokban segít, mert különböző kapcsolatok alapján azért meg tudsz szólítani akár zenészeket, vagy operaénekeseket, stb. Viszont azt látom, hogy Kolozsvárnak van egy hátránya is, amit te is mondtál itt az előbb, hogy egy kicsit mindenki ide tartozik, és egy kicsit mindenki egyszer hazamegy innen valahova. Ez hogyan lehet, hát nem tudom, hogyan lehet ezzel a néha bizonytalansággal együtt dolgozni?
Hát meg kell szokni, hogy ez van. Ez most már nyilván 20 éves régiséggel azért tudom, hogy ez ezzel jár, és megértem, hogy most a szülőkkel szeretnének együtt ünnepelni, vagy éppen máshol, megértem. Majd lesz, amikor pont itthon maradnak, és akkor milyen jó lesz, hogy akkor találkozunk. A mi ismeretségi baráti körünkből is nagyon sokan nem lesznek itt éppen karácsonykor. Már mondták a kantáló gyerekek is, mert a szomszéd gyerekekkel énekelünk vasárnap esténként nálunk. Sokkal kiskorú, úgymond, és akkor vasárnap esténként feljönnek hozzánk, és akkor egyet kantálunk, vagy készünk kantálni, úgymond, arra próbálunk, hogy tudjunk kantálni majd. De már szóltak jó páran, hogy igen, jó a próba, de nem leszünk itt, amikor. De csak azért nem, hogy szóljuk, hogy ne számítsatok ránk. Kb. Ilyen típusú dolog. No. Úgyhogy, de meg, tehát ez ezzel jár, és megszervezzük, és reméljük, hogy mi minden évben összejön.
El lehet-e azt árulni, hogy mivel készül karácsonyra a Szent Cecília kórus és zenekar?
Úgy szoktam, hogy minden második évben, páratlan évben a Halmos Lászlónak a karácsonyi misét szoktuk készíteni, mert az egy nagyon-nagyon szép mise, hogy a mi dallamainkat dolgozza fel. Mennyből az angyalnak a témára van írva a Kyrie, a dicsőségre, ugye a Glória, tehát hogy ezeket a szép dallamokat hozza, és ezért minden évben, illetve a jó barátunk meg is zenésítette, hogy legyen kis zenekarral előadható, és akkor az azon szép hangzást nyújt, és akkor azt vesszük. Idén egy brit szerzőnek a művét, egy ünnepi misé, Missa Festivált fogjuk tanulni, de annak is a hangzása olyan hozza azt, hogy karácsonyi hangulat. Colin Mauby angol brit zeneszerzőnek a Missa Festiváját készítjük elő. Tőle van egy karácsonyi, ami kimond pastoral messze, így nevezik a karácsonyi miséket, a pásztor miséknek. De ez egy másik, hogy legyen kicsit új, és kicsit abban is segít, hogy nem mindenhol van 4 szólam, tehát hogy könnyebben megoldható a többszalomság velük. És a zenei együttese nagy, tehát hogy a orgona, meg a vonósok, meg egy fúbós hangszer, akkor így elég egyszerűen fogjuk megoldani a idén a dolgokat. Meg az angyali parkodik a kedves Ceci éknek valamit összehozni. Az is egy kis általában ilyen személyesített dolgok szoktak lenni, úgyhogy ezeket is előkészítjük most, mostanában az angyalnak segítünk.
Ez az elcsendesedés időszaka, szokták mondani, de egy kicsit nehéz lehet annak az elcsendesedés, akinek ez az időszak pont, hogy a legnagyobb munka, vagy az egyik legnagyobb munka időszaka, mert a húsvéti ünnepkör is ugyanúgy munkás. Te hogy tudsz elcsendesedni, vagy hogy tudod megélni a karácsonynak az ünnepét?
Hát, ezekben benne vannak szerintem ezek az előkészületi folyamatokban az is, hogy akkor azzal foglalkozom, és ez is jelent adventet, úgymond. A reggelimség szoktak lenni a csendes pillanatok inkább, akkor persze az is szolgálat, de azért nem kell annyit készülni, hogy ne lehessen figyelni. Tehát nem nincs ezzel gond, és azok a pillanatok a reggelimségen szoktam, általában akkor jutnak is eszembe a dolgok, amiket azon meg kell csinálni, úgyhogy az már azzal járó. Kicsit jobban próbálunk ilyenkor, legalábbis én is, meg más is biztos, ilyenkor jobban figyelni arra, ami történik a szövegekre, meg a napi igékre, hogy egy kicsit jobban ráhangolódjunk, ne lopja el a gondolatunkat más tevékenység.
4 kislányod van, és tudom azt, hogy nem csak, hogy elkísérnek téged időnként dolgozni, de hogy ők azért aktív részesei is a közösségnek. Hogy látnak szerinted téged? Mert hogy meséltél például olyanról, hogy a legnagyobb lányod néha ott ül melletted a padon, vagy éppen hátul játszik, hát miközben.
Most másképp alakul azóta. Tegnap este is a 3 nagyobbik velem volt, mert otthon előkészíteni való dolgok voltak a püspök látogatásra, úgyhogy velem volt a 3 nagyobbik az esti misén. Most úgy van, hogy általán vasárnaponként a 2 nagyobbik lányom már minisztrál, úgyhogy ők elő vannak angyalruhába. Na de Sárika a 3. lányom, akkor ő most velem a padon fent, a karzaton. Most utolsó vasárnap is így volt, hogy mellettem, mert egyszerű, meg hogyha épp úgy ütött be neki a kedve, hogy akkor most velem akar ülni, akkor velem kell üljön, tehát hogy akkor jön. De szoktak igen elkísérni, abban látszik ott, hogy otthon közben ilyen énekeket dudolnak, rajzolnak, közben énekelnek valami egyházi éneket közben, nézem, hogy oké. Úgyhogy, vagy uram irgalmat, hogy mit dolultak a múltkor éppen nagy vígan, hogy a dicsőséget énekelték, igen, be kellett segítsek a szöveggel, mert nyilván az hosszú azért nem megy, de igen, közben ilyesmi dalolnak, vagy Ceci lányom például ének közben úgy formálja, hogy egy énekes kell, hogy akkor artikuláltan, és mert hogy azt látja, gondolom, és akkor onnan veszi ő is a mintát, hogy akkor úgy kell énekelni, nem fél szájjal, meg kis artikulációval.
Hát köszönjük nagyon szépen, hogy meséltél egy kicsit, és hát még messze van, mikor ezt az interjút rögzítjük a karácsony, de boldog karácsonyt kívánok.
Köszönöm szépen nektek is, és a kedves hallgatóknak.
A mai 1001 ötletben Potyó István kántorral beszélgettünk a zene és a közösségi szolgálat hivatásáról. Békés ünnepi készülődést kívánok mindenkinek, Pékristály Bea vagyok, viszonthallásra!